Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Szünetel a Szent Péter téren szerdánként szokásos audiencia, mert 14. Leó pápa Rómához közeli Castel Gandolfóba költözik júliusban, közölte a Vatikán. Leó pápa legutóbbi szerdai általános audiencián és a vasárnap déli úrangyala imádságon is köszönetet mondott a híveknek, akik a rendkívüli meleg ellenére nem mondtak le róla, hogy a Szent Péter téren legyenek. Az egyházfő július 4-én egynapos látogatásra a dél-olaszországi Lampedusa szigetére utazik, majd Vatikánvárosból az onnan valamivel több mint 20 kilométerre lévő Castel Gandolfo rezidenciájára költözik. Július 5-én és július 12-én a kisváros pápai palotájából hangzik majd el az Angelus. A következő vatikáni audiencia augusztus 5-én lesz, de a forró Szent Péter tér helyett a pápa a 6. Pál audiencia terembe várja a résztvevőket. Nap mint nap emberek ezrei dolgoznak azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen, és hogy az állam valóban az embereket szolgálja. Közölte a vidék és településfejlesztési miniszter a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja alkalmából a közösségi oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, valamennyi kollégáját levélben köszöntötte, megköszönve a köz szolgálatában végzett áldozatos munkájukat. A közjó iránti elkötelezettségük, szakmai felkészültségük és felelősségtudatuk olyan értékek, amelyekre minden közösségnek szüksége van, fogalmazott a miniszter. A kormányzati kommunikáció munkatársai a következő hetekben feloldják a felhasználói letiltásokat a Magyarország kormánya közösségi oldalon. Olvasható a kormány közösségi oldalán szerdán megosztott bejegyzésben. A videóhoz, amelyben látszik, ahogy a tiltott felhasználók listáját végiggörgetik, azt írták 13 perc. Ennyi ideig tart végiggörgetni a Magyarország kormánya közösségi oldaláról az előző kormányzat által letiltott felhasználók listáját. Ez csak nem 10 000 elhallgatott magyar embert jelent, közölték. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Kommentált a Magyar Péter miniszterelnök a HVG számára készített medián felmérést, amely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé 21%. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3 000 parkoló automata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkoló automaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A készpénzes parkolási díj fizetés lehetőségének megtartását követelte budapesti sajtótájékoztatóján Balog Csaba, a Mi Hazánk Mozgalom fővárosi elnöke. A politikus jogilag elfogadhatatlannak nevezte a városvezetés azon döntését, hogy kivezetik ezt a lehetőséget. Azzal érvelt, a készpénz használat alkotmányos jogába ütközik, amelyet a balliberális főváros sem írhat felül. Ráadásul az intézkedés indokolatlanul hozza hátrányos helyzetbe azokat a 100 000-eket, akik nem rendelkeznek okos eszközökkel. a jogtalan kilakoltatások kiszűrésének azonnali leállítására szólította fel szerdán a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart, a Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa. Fiszter Zsuzsanna közleménye szerint a törvényi tiltás dacára egyes végrehajtók továbbra is megpróbálják megfélemlíteni a devizacsalás áldozatait, és kilakoltatásról szóló értesítést küldenek nekik. Végül az időjárásról. Sok lesz a felhő, amelyből több helyen várható záporzivatar kialakulása, a konvektív gócokat helyenként felhőszakadás kísérheti. A Dunától keletre alapvetően gyenge lesz a légmozgás, ugyanakkor a Dunántúlon nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. Emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy akár viharos széllökések. Hajnalra 18 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet. Csütörtökön a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Negyedik Leó. Minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Leó pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Szentszék, a gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat. Leó pápa, minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. A megváltás 2000 évének 2023-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete közösen tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. 14. Leó pápa így fogalmazott június 30-án kedden a Vatikánban, amikor fogadta az ökumenikus pátriárkátus küldöttségét, amely Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkezett az örökvárosba.
Your presence amongst us expresses the fraternal closeness of our sister church in Constantinople and of its shepherd and guide, His All-Holiness Bartholomew, Ecumenical Patriarch.
Leó pápa örömét fejezte ki, hogy az ünnepnapot követően üdvözölheti őket, és rámutatott, hogy jelenlétük kifejezi a testvéregyházunk Konstantinápoly, valamint pásztorának és vezetőjének őszentsége Bartolomaios ökumenikus pátriárkának testvéri közelségét. Mélységes háláját fejezte ki az ökumenikus pátriárkának és a Szent Színódus minden tagjának, hogy küldöttséget küldtek Rómába, hogy folytatódjon a hagyományos kölcsönös látogatás a katolikus és az ortodox egyház védőszentjeinek ünnepein. A pápa örömmel emlékezett vissza, hogy tavaly Szent András ünnepén jelen volt a fenári Szent György patriárkális templomban. Hálásan emlékezett vissza első Bartolomájosz ökumenikus pátriárkával való találkozásaira is, amelyek tovább mélyítették kölcsönös barátságukat, és lehetővé tették a nézetek szélesebb körű megosztását számos kérdésben. Mindenekelőtt közös vágyunkat, hogy előrelépést tegyünk az összes keresztény teljes egysége felé vezető úton, mondta a Szent Atya. Ebben a tekintetben Leó pápa megjegyezte, hogy a megemlékezés az első níceai zsinat 1700. évfordulójáról, amelyet Szent András ünnepének előestéjén tartottak Iznikben, ékes tanúságtételt tett arról a szeretett közösségről, amely már létezik azok között, akik hisznek Istenben, mindenki atyában, és akik hisznek Jézus Krisztusban, mint Úrban és Isten fiában, valamint a Szentlélekben, aki inspirál minket és elvezet az igazság és az egység teljességéhez.
That commemorative event made clear that the Nicene Creed must be the foundation and guiding principle of this ecumenical journey, offering the model of true unity within legitimate diversity.
Ez a megemlékezés világossá tette, hogy a níceai hitvallás legyen ennek az ökumenikus útnak az alapja és vezérelve, felkínálva a valódi egység modelljét a jogos sokféleségen belül. Egység a Szent Háromságban, Szent Háromság az egységben, hangsúlyozta Leó pápa. Egy olyan korban, amelyet háborúk és növekvő polarizáció, valamint kulturális és társadalmi megosztottság jellemez, a keresztények, akik kiengesztelődtek egymással és egyesültek az egyetlen hit megvallásában, arra hivatottak, hogy a béke hiteles jelei legyenek, döntő mértékben hozzájárulva minden jó akaratú férfi és nő békeépítési erőfeszítéseihez, mutatott rá 14. Leó beszédében. Ráadásul a jelenlegi helyzetben nem csak a keresztény üzenet hitelessége forog kockán, hanem maga az emberiség jövője is. A pápa hangsúlyozta, hogy a keresztények közötti nagyobb együttműködés szükségessége a mai kihívások láttán, amelyek magukban foglalják a békét, az új technológiák megfelelő használatát és a teremtett világ iránti törődést, magából Jézus Krisztus evangéliumából fakad.
Indeed, our responsibility for the life and dignity of every human being, beginning with the youngest and most needy, is the criterion that will determine our present and eternal destiny.
Valójában minden ember életéért és méltóságáért való felelősségünk, kezdve a legfiatalabbakkal és a legrászorultabbakkal, az a kritérium, amely meghatározza jelenlegi és örök sorsunkat, jelentette ki a Szent Atya. Beszédének végén Leó pápa ismét szívből jövő háláját fejezte ki a látogatásért, valamint a küldöttség és az ökumenikus pátriárkátus személyes elkötelezettségéért a keresztény egység előmozdítása iránt. Imáimról biztosítalak benneteket, mondta. Hozzátéve, Szent Péter és Szent András apostolok vérbeli és hitbeli testvérek közbenjárása által kísérjen mindig minket Isten, a mi atyánk áldásával.
Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. 14. Leó pápa június 29-én Szent Péter és Pál ünnepén kelt levelében kérte a Szent 10. Pius testvérület előjáróját, hogy mondjon le a július 1-ére tervezett pápai engedély nélküli püspökszentelésekről, melyek újabb skizmát jelentenek. Ahogy már korábban Castel Gandolfóban tájékoztatta az újságírókat, Leó pápa egy utolsó felhívással fordult a lefevristákhoz, kérve, hogy álljanak el szándékuktól, hogy július 1-én Svájcban 4 új püspököt szenteljenek pápai jóváhagyás nélkül. A pápa atyai lélekkel fordult a Szent 10. Pius testvérület legfőbb előjárójához, Davide Pagliarani atyához, és rajta keresztül a testvérülethez kapcsolódó püspökökhöz, papokhoz, szemináristákhoz és hívekhez, tudatában annak a felelősségnek, amelyet az Úr rábízott, mint Péter apostol utódjára.
Az egyház elismeri a liturgikus élethez való ragaszkodást, a papképzés iránti elkötelezettséget, az apostoli buzgalmat és a hagyományhoz való hűség vágyát, mely a testvérülethez tartozó sok szemét és közösséget jellemzi. Ez motiválta a figyelmes és jó szándékú hozzáállást az előző pápák részéről is, mellyel kitüntették őket. Levelében tehát Leó pápa ezzel a lelkülettel, keresztény szeretettől telt, tiszta szívvel kérte a löfevristákat, hogy gondolják meg magukat. Vegyék alaposan figyelembe híveik lelkijavát, mert a skizmát okozó lépés, amire készültek, megfosztaná őket a jogos és esetenként még a szentségek érvényes vételétől is, amelyet ők szeretnek és keresnek megszentelődésükért. Az egyház nyitott a párbeszéd és a megértés útjára, amelyet a Szentlélek lehetővé és gyümölcsözővé tud tenni. Imádkozom értetek, mert szétszakítani Krisztus varratlan köntösét rendkívül súlyos bűn, írta levelében a pápa, majd azért fohászkodott, hogy az Úr világosítsa meg lelkiismeretüket és ébressze fel szívüket. A Krisztustól kapott hatalomnál fogva, fájdalmas, de még reménnyel teli lélekkel kötelességemnek érzem, hogy megkérjelek, álljatok el szándékotoktól, zárta sorait Leó pápa, Mária a jó tanács anyja szeplőtelen szívébe ajánlva szándékát. A pápa tehát újból arra kérte a löfevristákat, hogy mondjanak le a pápai engedély nélküli püspökszentelés skizmatikus cselekedetéről. Jelentőségteljes, hogy a levél legerősebb érve a Szent Tizedik Pius testvérület híveinek lelkijava, mivel a skizma illegitimmé teszi, és egyes esetekben, mint a szentségi gyónás és a házasságkötés esetén, érvényteleníti a szentségeket is. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Július 1-én Ökomban, a Szent Tizedik Pius testvérület központjában több ezer ember jelenlétében megtartották a püspökszentelést. Történelmi nap számunkra, ezért semmilyen esetleges büntetés vagy cenzúra nem számít nekünk, nyilatkozta Dávide Pagliarani legfőbb előjáró. Krisztus varratlan köntöse tehát, melyet Leó pápa június 29-i levelében kért, hogy ne szakítsanak el, végül elszakadt. A svájci Ekonban, a Szent Tizedik Pius testvérület központjában július 1-én szerdán délelőtt a löfevristák, Marcel Lefebvre követői 4 új püspököt szenteltek. Tették ezt pápai engedély nélkül, noha az új főpásztorok igennel válaszoltak a liturgikus formulára. Habetis mandatum apostolicum. Van apostoli mandátumotok, vagyis pápai megbízó leveletek? Tették mindezt úgy, hogy fenntartják maguknak a jogot, hogy biztosítsák a folytonosságot és magának a kongregációnak a fennmaradását. Dacára a Szentszék által kezdeményezett párbeszédnek és figyelmeztetéseknek, hogy ne folytassák a skizmát, amint azt Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa és maga 14. Leó pápa 2 nappal korábbi levelében kérte. Több mint 1000 pap, szerzetes és szerzetesnő, 15 000 világi hívő vett részt a szertartáson, amit a Szent Tizedik Pius testvérület szemináriuma melletti fehér feszített sátorban tartottak meg szerdán reggel 9 órakor. Az eseményt 6 nyelven élőben közvetítették hivatalos honlapjukon, ahol az elmúlt napokban egy visszaszámlálót indítottak el a szertartásig, amelyre különféle kiegészítő eszközökkel és más eseményekkel is készültek. A 4 felszentelt püspök, az 53 éves svájci Pascal Schreiber, akit 1998-ban szenteltek pappá Ekonban, az amerikai Michael Goldade, aki eredetileg észak-dakotai de Kansasben nőtt föl, a 42 éves Michel Poinciné de Sivry és a 36 esztendős Marc Appié mindketten franciák. Alfonso de Galarreta és Bernard Felei püspök végezték a szentelést, 2 a még élő 4 püspök közül, akiket Lefebvre 1998-ban szentelt föl. A liturgia elején a Szent Tizedik Pius testvérület előjárója, Dávide Pagliarani atya rövid beszédet olvasott föl, amelyben megállapította. Készek vagyunk bármilyen árat fizetni azért, hogy megmentsük az egyházat. A testvérület előjárója egészen rendkívüli körülményekről beszélt, attól kezdve, hogy a II. Vatikáni zsinattól máig az egyházi vezetők a hittel ellentétes magatartást tanúsítanak és a szent hagyomány ellen cselekszenek. Pagliarani szerint tehát súlyos kötelességük átadni a püspökség kegyelmét ezeknek a papoknak. Meggyőződésünk, hogy esetleges büntetések vagy cenzúrák ez ellen a tett ellen semmilyen értékkel nem bírnak, tette hozzá. A löfevristák számára ez történelmi nap és ünnep, mondta az előjáró. Az egyetemes egyháznak viszont olyan nap, amelyen kiújul egy seb, a megosztottság sebe.
Leo pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretetszolgálat dikasztériumának titkárává. Lucio Ruiz prelátus ősztől a pápa a jótékonysági kezdeményezéseiért és humanitárius projektjeiért felelős szervnél folytatja munkáját. A június 30-án bejelentett kinevezés a római kúrián belüli közelmúltbeli változások sorozatának részeként történt. A kommunikációs dikasztérium és a szeretetszolgálat dikasztériuma a közelmúltban új vezetőket kapott. Montserrat Alvarado asszonyt nevezték ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává június 2-án, aki novemberben lép hivatalba, míg Luis Marín de San Martín spanyol ágostonrendi püspök március óta vezeti az apostoli alamizsna hivatalt. Szeptember 1-től Ruiz atya Marín de San Martín püspök mellett szolgál. A kommunikációs dikasztérium megalakulása óta részt vesz a szerv munkájában, amikor még kommunikációs titkárságként működött. Ferenc pápa 2015. június 27-én nevezte ki titkárnak, miután sok éves kommunikációs és médiabeli tapasztalattal rendelkezett, különösen Latin-Amerikában, ahol a Latin-Amerikai Egyház információs hálózatának tanácsadójaként, valamint a Guadalupe-i miasszonyunk latin-amerikai képző és fejlesztő központ elnökeként szolgált. Rómában a Szent Kereszt Pápai Egyetem kommunikációs karán tanít, és vendégelőadó a Pápai Gergely Egyetemen. Közreműködött a Kommunikáció Világa 2025. januárjában tartott szentévi zarándoklatának megszervezésében, valamint a digitális misszionáriusok és katolikus influencerek jubileumának megszervezésében, amelyet 2025. júliusában rendeztek meg a Vatikánban. A bejelentést követően röviddel a kommunikációs dikasztérium munkatársaihoz intézett szavaiban Ruiz atya kiemelte, hogy boldogan követi az urat, bárhová is hívja. Háláját fejezte ki az együtt töltött évekért, és bocsánatot kért a felmerült nehézségekért, különösen a dikasztérium építésének korai szakaszában. Szólt a felelősségérzetről és a ragaszkodásról is, amelyet egy olyan projekt iránt érez, amelyet felépítettek és elindítottak, hozzátéve, hogy egy ilyen kötelék soha nem múlik el. Leo pápa Massimo Rallit, a szeretetszolgálati dikasztérium jelenlegi tisztviselőjét pedig kinevezte a vatikáni szerv titkárhelyettesévé.
Szentszék. A gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat. A New York-i ENSZ szervezetek állandó szentszéki küldöttsége kedden a közgyűlés bizottsági ülésén megerősítette anyagi támogatását a közel-keleti palesztin menekülteket segítő hivatal javára, mely már több mint 70 éve biztosít nekik oktatást, egészségügyi ellátást és szociális szolgáltatásokat, ezáltal méltó élethez juttatva őket. A szentszéki állandó misszió mély aggodalmának adott hangot a humanitárius szervezet tagjainak megölése miatt. Súlyosan sérti az emberi jogokat, ha akadályozzák a palesztin menekülteknek szánt humanitárius segélyek kiosztását, tovább növelve a már így is szélsőségesen bizonytalan helyzetben élők szenvedését. Ezt erősítette meg nyilatkozatában az állandó szentszéki ENSZ képviselet New Yorkban, a szervezet közgyűlésének egyik értekezletén. Aláhúzták, mennyire fontos az a segítség, amelyet a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal nyújt palesztinok millióinak. Több mint 70 éve nyújt nekik oktatást, egészségügyi ellátást élelmiszersegélyeket és szociális szolgáltatásokat. Biztosít védelmet, támogatást és lehetőséget nyújt arra, hogy méltósággal éljenek. A hivatalt 1949-ben hívta életre az ENSZ közgyűlése, az 1948-as arab-izraeli háborút követően a palesztinok megsegítésére, akik menekülté váltak. A Szentszéki ENSZ képviselet ugyanakkor mély aggodalmát fejezte ki, amiért meggyilkolták a palesztinokat segítő hivatal tagjait, valamint a támadások miatt, melyek a szervezet struktúráit érték a palesztin állam területén, beleértve iskolákat és más épületeket, ahol a civil lakosság menedéket keresett. A Szentszéki misszió megerősítette, hogy anyagilag támogatja a szervezetet, ezzel mutatva ki konkrét szolidaritását a palesztin menekültek iránt, valamint bizalmát a hivatal humanitárius küldetésében. Végezetül annak a kívánságának adott hangot a Szentszék, hogy a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal az emberség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elveinek szilárd tiszteletben tartásával folytatja munkáját, hogy így megőrizze hitelességét és garantálja a küldetésük végzését a szolidaritás és a béke megbízható eszközeként.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Néli és Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival folytatja a hitről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Két héttel ezelőtt a hit témakörével foglalkoztunk. Arról beszéltünk, hogy a hit, vallásos keresztény hitünk tulajdonképpen nem más, mint bizalommal teljes válasz Isten szerető hívására. A hit egy szabad emberi cselekvés, melyben egész lényünkkel igent mondunk Istennek. Ugyanakkor azt is megállapítottuk, hogy a hit mindig Istentől indul ki, ő a hitünk forrása. A teológia nyelvén úgy tudnánk ezt megfogalmazni, hogy a hit kegyelem, Isten ingyenes ajándéka. Hiszen ő az, aki hív és megszólít minket. Tehát a hit egyrészt Isten ajándéka, másrészt pedig egy mély, nagyon őszinte emberi cselekedet. Képzeljétek el, hogy a kereszténység történetét végig kíséri az egyházon belül egy vita. Egy vita arról, hogy az üdvösséghez elége az Isten kegyelme, elége a hit, vagy szükségesek hozzá az ember hitből fakadó cselekedetei is. Mit gondoltok, hogy ez a vita mikor hágott a tetőfokára, és végül mikor vezetett egyházszakadáshoz?
Az egyházszakadásra a 16. században következett be, a reformáció során. Mivel a reformátorok azt vallották, hogy az ember a törvény tetteitől függetlenül igazul meg, s egyedül a kegyelem által kapott hit, és nem a jó cselekedetek révén nyeri el az üdvösséget.
Igen, jól mondtad, Claudia, köszönöm szépen. A protestáns teológia megigazulástana szerint négy dolog szükséges az üdvösséghez, úgy mondják, hogy sola fide, sola grácia, sola scriptura és sola Christus. Ez azt jelenti, hogy egyedül a hit által, egyedül a kegyelem által, egyedül a Szentírás által, és egyedül Jézus Krisztus által jutunk el az üdvösségre. No, véleményetek szerint szükséges ezt a négy, valóban nagyon fontos, és a keresztény életünk alapértékeit jelentő dolgokat kiegészíteni. Vajon még valami, ami szerintetek ezen a négy dolgon kívül szükséges az üdvösséghez, amivel még ki tudnátok egészíteni ezt a négy szólát?
Szeretet, jó cselekedet, irgalmasság.
Nóra?
Az imádság és a szentségek, és az emberekkel való viszony.
Luca, van még valami ötleted?
Hát én is ezt szerettem volna mondani, hogy az emberekhez, ahogy viszonyulunk, szerintem ez is nagyon fontos. Uh-huh. Meg igazából, hogy magunkhoz is viszonyulunk, meg Istenhez.
Igen, igen, pontosan nagyon jól látjátok, hogy ebből a négyes listából hiányzik még valami, és talán azt mondhatnánk, hogy ami hiányzik, az éppen maga az ember. Az ember, aki a hitben él, és Isten segítségével törekszik az igaz életre. Isten segítségével törekszik az üdvösségre, mintha ebből a négy nagyon fontos dologból kimaradt volna az ember, az emberi tett, az emberi cselekvés, az emberi odafordulás. Az egészen biztos, hogy az üdvösséghez szükségünk van a hitre. Az is biztos, hogy ez a hit, ez Krisztusból forrásozik, az is biztos, hogy Isten kegyelme táplálja ezt a hitet, és az is egészen biztos, hogy a Szentírás az, amin keresztül megismerjük az Isten igazságokat. De tudjuk, hogy nem csak a Szentírás közvetíti Isten kegyelmét, hanem más dolgok is. Mi lehet még az, ami számunkra Isten kegyelmét közvetíti? Klaudia?
Szerintem nem kell nagy dolgokra gondolni, mert az is elég, hogyha csak így a mindennapokat végig gondoljuk, hogy hányszor kerültünk olyan helyzetbe, ami, hát amiből sokkal rosszabbul is kijöttünk volna, de aztán végül az embertársaink, ahogy viszonyulnak hozzánk.
Viszony a Luca. Igen, a Luca teljesen jól mondta, hogy tulajdonképpen Isten kegyelme az életünk minden percében, a mindennapjainkban ott van velünk, elkísér minket, és megszólít bennünket. De mondhattátok volna, hogy például ilyenek a szentségek, ugye, amelyek Isten kegyelmét közvetítik és jelenítik meg számunkra. Azt mondtuk, hogy ezen a négy dolgon kívül az emberi cselekedetek is számítanak, amikor az üdvösségünkről van szó, és éppen a hit az, amely folyamatosan mozgat bennünket, és búzdít ugye a jó cselekedetekre. Látjuk, hogy minden jó cselekedetünk a hitből fakad. És azt is látjuk, hogy az a hit, amelyet nem kísérnek tettek, az bizony halott. Nagyon érdekes, hogy Máté, amikor az evangéliumában az utolsó ítélet képét festi elénk, akkor egy királyról beszél, aki jobbjára és a baljára állítja az embereket cselekedeteik szerint. És a cselekedetek mértéke az igazából az irgalmasság foka. Biztos ismeritek ezt az evangéliumi részletet, amikor a király a jobbjárakhoz állókhoz így szól: jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és adtatok innom, idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és felkerestetek. És Jézus ugye azt válaszolja nekik, mikor megkérdezik az urat, hogy hát mikor láttunk éhesen és szomjasan. A király így felelt, hogy amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Tehát Jézus, amikor az utolsó ítéletről beszél, arról, hogy mi szükséges, hogy üdvözöljünk, akkor igazából a hitet meg sem említi ennél a jelenetnél. Ugye nem azt mondja, hogy aki sokat imádkozik, elmélkedik, vasárnaponként templomba megy, az tuti biztos, hogy üdvözölni fog, hanem egyértelműen az irgalmasság cselekedetére mutat rá. Szeretnélek megkérni, Klaudia, hogy olvasd már fel, mit ír a hit és a cselekedetek viszonyáról Szent Pál a Jakab levélben. Ebben a levélben is láthatjuk, hogy ez a kérdés, a hit és cselekedetek kérdése és viszonya, hogy ez a kezdetektől foglalkoztatta a keresztény közösséget.
Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite? Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi tápláléka, és egyiketek így szólna hozzá. Menj békében, melegedj, és lakjál jól. De nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna? Ugyanígy a hit is. Ha tettei nincsenek, magában hold dolog. Akarod-e tudni, balga ember, hogy a hit tettek nélkül mennyire meddő? Ábrahám, a mi atyánk, nem a tettei alapján igazult meg, amikor oda tette fiát, Izsákot áldozatul az oltárra? Láthatod, hogy hite működött tetteiben, és tettei tették teljessé a hitét. Így teljesült az írás szava. Ábrahám hitt Istennek, és megigazulására vált, és Isten barátjának nevezték. Látjátok tehát, hogy az embert a tettek teszik igazzá, nem a hit egymagában, mert ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül.
A hittel kapcsolatban kit állít elénk példaként Szent Pál?
Ábrahámot.
Látjátok-e Ábrahám cselekedéteiben a hit magatartását, Isten megszólítását, Ábrahám válaszát, és Isten iránti bizalomból, hitből fakadó cselekedetét? Hogy megvan ez a történet, amikor Ábrahám feláldozza Izsákot? Ugye a történet úgy kezdődik, Regi?
Hogy az Úr arra kéri Ábrahámot, hogy áldozza fel a fiát azért, hogy mutassa be, hogy az Isten iránti, az Istenbe vetett hitét és az Isten iránti szeretetét.
Pontosan. Az Úr próbára teszi Ábrahámot, és megszólítja. És a történetben ugye rögtön azzal folytatódik, hogy Ábrahám válaszol az Úrnak. Azt mondja, itt vagyok. De hogy nem áll meg a történet itt, hanem Ábrahám mit cselekszik? Klaudia?
Végül mindenféle habozás nélkül felajánlja a fiát, Izsákot, és áldozatul az oltárra teszi.
Igen, képzétek el, hogy úgy van az Ószövetség szövegében, én megnéztem, hogy az Úr azt sem mondja meg Ábrahámnak, hogy melyik az a hely, hogy hova menjen, ahol ezt az áldozatot bemutassa, hanem azt mondja, hogy menjél, és majd én megmutatom azt a helyet, ahol ezt az áldozatot be kell mutatnod. És Ábrahám fogja Izsákot, pár szolgált is elindulnak, de azt se tudják, hogy hova mennek. 3 napig mennek, még meglátják azt a hegyet, ahol aztán végül Ábrahám kézbe mutatni ezt az áldozatot. Nagyon érdekes a történet, és nagyon drámai, ahogy a Biblia ezt leírja, ahogy mennek, és nyilván Ábrahám magával is tusakodik, és nem érti, hogy miért kell ezt megtennie. Nyilván tele van félelemmel, és majd megszakad a szíve, zokog, merül magában, de viszi magával a fiát. És Izsák rá is kérdez, hogy hát apám, itt a tűz, visszük a fát, de hol az áldozati állat, amit be fogunk mutatni, amit el fogunk égetni. És Ábrahám azt mondja, Izsáknak azzal nyugtatja meg, hogy ne aggódjál, Izsák, az Úr gondoskodni fog bárányról, amit fel tudunk áldozni. És odaérnek a hegyre, Ábrahám oltárt épít, odarakja a fát, megkötözi Izsákot, őt is oda teszi az oltárra, és emeli a kését, hogy a vérét ontsa fiának, amikor az Úr angyala ő megállítja, és mondja neki, hogy Ábrahám, ne ölt meg a fiadat, az Úr nem kéri tőled ezt az áldozatot. Gondoljatok bele, hogy milyen nagy hitre volt ez Ábrahámnak szüksége, hiszen Izsák az egyetlen fia volt. És milyen szép a történetben, hogy ezek után, tehát úgy indult ez az áldozat, amikor Ábrahám kereste a kérdést, hogy de hát miért kell ezt neki megmutatnia, vagy bemutatnia az Úrnak, hogy talán egy engesztelő áldozatot vár, érte az Úr, vagy vár tőle az Úr. És végül ez az áldozat egy hála áldozattá vált, egy hálaadássá vált Ábrahám és fia számára, és az Úr végül maga gondoskodott, ahogy Ábrahám ígérte a fiának áldozatról. Regi, emlékszel rá, hogy zárul a történet?
Sajnos nem emlékszem rá pontosan.
Klaudia, hát képzeljétek el, hogy egy közeli ágas, bokros, tüskés bokorban felakadt a szarvánál fogva egy kos. És ez az állat lesz, amit aztán bemutatnak az Úrnak. Látjuk tehát, hogy Ábrahám életében a hit az igaz cselekedetek és Istennek tetsző cselekedetek formájában nyilvánul meg. Ezért az egyház Ábrahámra úgy tekint, mint a hit emberére, azt mondjuk róla, hogy ő minden hívő atya. Ábrahámnak van egy új szövetségi párja is, egy nő alak, akit az egyház szintén a hit példaképeként állít elénk. Benne a hit legtisztább megvalósulását tiszteljük. Ki lehet ő?
Szűz Mária.
Igen, persze, ő a Szűz anya. Vannak-e a ti életetekben is hasonló példaképek, akik hite számotokra is meghatározó volt, a hitükből fakadó életpéldájukra felnéztek, akik előttetek járnak a hitben? Nóra?
Nekem például a szerzetesek és a szerzetes rendek.
Boglárka?
Nekem anyukám, mivel hogy ő is az egyháznál dolgozik, és hát igen, ő.
Regi?
Nekem a falun papja, ugyanis nyáron nála dolgoztam, nyáron, hát nem dolgoztam, igazából ilyen közösségi munkát csináltunk együtt, hogy ott, ahol ő lakott, házik volt, ezt kicsinosítottuk együtt, és nagyon-nagyon sokat tanított és mesélt nekem az alatt, az időszak alatt, és én nagyon, hát emiatt nagyon megváltozott a vallás nézetem, és nagyon sokat köszönhetek neki, úgy gondolom ezzel kapcsolatban, nagyon megerősített a hitemben.
Luca?
Hát nekem a nagymamám, amikor már kislány voltam, akkor is mindig ugye elvitt a templomba, aztán meg ez így, nem tudom, hozzám nőtt, és aztán így egyre erősödött a hitem is, és akkor mindig ő is mondott ilyen érdekes dolgokat, amiket amúgy így nem gondolnék, mert ez már egy másik gondolkodás, amit én gondolok, meg amit ő, és így tök jó, hogy a kettő együtt.
Köszönöm szépen! No, visszatérve az eredeti gondolatunkhoz, a hit és a cselekedetek kérdéséhez, hogy az igazi hit soha nincs egyedül. Mindig magával vonja a szeretetet és a reményt. Soroljuk már fel, hogy mi is ez a három isteni erény. Boglárka?
A hit, a remény és a szeretet.
Pontosan. Látjuk tehát, hogy a hit az egyik legnagyobb erény, az isteni erények egyike, de nincs egyedül, másik két társa is van, ugye a remény és a szeretet. Hol találkozunk a Szentírásban e három egy erénnyel együtt? Klaudia?
Szent Pál korintusiakhoz írt első levelében, amit másképpen szeretett himnusznak is hívunk.
Felolvasnátok ezt az említett szakaszt?
Most megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet.
Pál apostol ezzel a hit és a cselekedetek vitát lezárja, világosan megmondja, hogy a szeretet a legnagyobb erény, mintegy megkoronázza az összes többit. Ugyanakkor érdekes, hogy az első helyen említi a hitet, mint a szeretetünk forrását. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy az Egri Bazilikában e három erény fogadja a betérőket. A főhomlokzat timpanonjában lévő Venite Adoremus Dominum, azaz jöjjetek, imádjuk az Urat felirat felett, ez a három erény őrködik. Három női alak jeleníti meg ezt a három erényt. Emlékeztek rá, hogy ki a kompozíció közepén álló fő alak? Nuca?
A hit.
A hit, igen, igen. És még az attribútumai. Regi?
A kereszt, az oltári szentség és a kehely.
Hogyan jelenik meg a szeretet alakja? Nóra?
Egy édesanyja a gyermekeivel.
Igen, igen, igen. És hogyan ábrázolja az alkotó a reményt? Klaudia?
A keze a szívén van, és a másikban pedig egy horgony tart. Reménnyel képéjül.
No, a hátralevő időben próbáljuk megfejteni a reményt, mint isteni erény jelentését. Talán remélem, hogy ez a kép a női alak kezében a horgonnyal közelebb visz bennünket a remény teológiai értelmezéséhez. Mit gondoltok, mit szimbolizál ez a horgony? Minek lehet a jelképe? Klaudia?
A horgony jelképezheti az elköteleződést, azt, hogy valamiben megbízzon és higgyen benne, magát az utazást, aztán pedig a célba érkezést.
Igen, igen, a remény valószínűleg valami ilyesmi dolgot jelenik. Meg mindenféleképpen hajózáshoz, utazáshoz, tengerészethez kapcsoljuk, ugye? És ahol lehorgonyozunk, az egy biztos pont. Talán azt is mondhatunk, hogy az utazás célján, az utazás végén vetjük le ezt a horgonyt. Ugye, hogy mindenféleképpen a reményben ott van egy várakozás, És az is ott van, hogy egy jövőbeli cél felé irányul. Mi az, amiben mi reménykedünk, amit remélünk, hogyha lenne egy ilyen mondat, hogy remélem, hogy, akkor hogy folytatnátok? Mi az, amiben ti reménykedtek? Boglárka?
Hát remélem, hogy sikerülnek az álmaim, a céljaim, és minden úgy lesz, ahogy szeretném.
No, milyen álmaink vannak még, milyen reményeink?
Én remélem, hogy ezt az évet sikeresen zárom, sikerül az érettségim, és ebben segítségemre lesz az Isten és a hitem is.
Regi?
Én is azt remélem majd, hogy kellőképpen át tudom majd hidalni az előttem álló akadályokat, és hogy mindig erőt fog adni nekem a hit abban, hogy kilábaljak az aktuális gondjaimból és problémáimból.
Igen, igen, elmondhatjuk, hogy a reményünk előtt, ahogy ti is mondtátok, mindig valamilyen cél lebeg. A reményünknek van egy konkrét tárgya, amely mindig a jövőben fog megvalósulni. Szerintetek ezek a céljaink, álmaink, reményeink mennyire biztosak? Uca?
Igazából szerintem ebben nincsen biztosság, mert hogy ez a hitünkre épül, hogy mennyire hiszünk benne, és nyilván, hogyha a Jóisten úgy látja, hogy ez jó nekünk, és hogy ez a javunkra válhat, akkor majd a hitünkön keresztül segít elérni ezeket a célokat.
Igen, a Luca mondta, hogy van benne egy ilyen bizonytalansági tényező a reményünkben. Mitől függ az, hogy az álmaink megvalósulnak, vagy nem? Regi?
Szerintem az általunk belefektetett munkából is, hogy valóban mennyire az akartunkon igazából, hogy mennyire akarjuk azt, hogy ez a cél megvalósuljon, és tényleg az, hogy mennyire hiszünk abban, hogy már pedig mi erre képesek vagyunk, és meg tudjuk tenni azért a szükséges lépéseket.
Igen, igen, tehát a mindennapi vágyaink, meg reményeink, az bizonytalanok, mert részben függnek a körülményektől, ugye? És hát nyilván a saját erőnktől, képességeinktől is. Most mit gondoltok, hogy a keresztény életünkben a keresztény reményünk az vajon biztos-e vagy bizonytalan? Mire irányul a keresztény reményünk?
Az üdvösség.
Az üdvösség, persze. Ugye? Hogy tudjuk ezt más szóval mondani?
Örök élet.
Igen, 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 igen. A mennyország, ugye? E felé törekszünk. No, a hétköznapi életünk reményeivel szemben, amiben mondtuk, hogy bizonytalanok, az örök élet az biztos azért számunkra. Az a keresztény remény, ez egy biztos remény. Miért mondjuk ezt, hogy ez egy biztos remény? Kapunk helpeket? Regi?
Igazából szerintem Isten végigkíséri az utunkat, és bizonyos segítségeket vagy kegyelmeket kaphatunk tőle, hogyha imádság útján kérjük. És szerintem, hogyha a cselekedeteink is olyanok, amilyennek ő azt jól, amit ő jónak lát, akkor bizonyára elnyerjük méltó jutalmunkat az örök élettel, vagy a feltámadással.
Igen, ugye itt a Regi mondta, hogy a kegyelem az, ami mellettünk van, Isten jelenléte, mondhatjuk, hogy a Szentlélek segítsége, és maga Krisztus ígérete, aki számunkra a mennyországba hív minket, oda vár minket. Igazából Isten oldaláról mondhatjuk azt, hogy a mi reményünk biztos. Ugye a mi üdvösségünket azt Jézus Krisztus garantálja. Mi legfeljebb csak cselekedeteinkkel próbáljuk ezt többé-kevésbé ezen az úton járni. És azt kéri tőlünk, hogy tartsuk meg a parancsait. Ugye ennyit kér tőlünk. A keresztény reményünk tehát a mennyei üdvösségre irányul, melyet Isten azoknak ígért, akik szeretik őt és megteszik az ő akaratát. A reményünk tehát egy izgalmas várakozás, mely biztos egy szilárd, mert Isten jóságára, szeretetére épít, isteni ígéretekre támaszkodik. Ez a remény, ez tevékeny, mert Krisztus követésére és parancsainak megtartására hív bennünket. A remény jelképe, ez a horgony, ennek van három ága, amely Istenbe kapaszkodik. Azt mondják, hogy a horgony egyik ága az Isten végtelen jóságába kapaszkodik, amelyen segíteni akar minket, a másik ága Isten mindenhatóságába, amelyel tud is minket bármilyen akadályok között is segíteni, és a harmadik ága pedig Isten hűségébe, amelyel tényleg fog is rajtunk segíteni és beváltja ígéreteit. Köszönöm szépen, hogy együtt gondolkodtunk, Köszönjük a rádió hallgatóknak a figyelmet, és műsorunk végén Belong Gellért atya imájával búcsúzunk a hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké.
Belong Gellért, Istenem, remélek te benned. Sóvárogva várom tőled a jelen pillanatát, kegyelmét, az örök életre való választottságomat, üdvözülésem, szent munkálását, a jó hálát és az örök életet. És mindezt remélem, nem azért, mert méltó vagyok, nem azért, mert alkalmas vagyok. Azért sem, mert kiérdemeltem, sem azért, mert rászolgáltam. Egyedül azért várom irgalmadat, mert végtelenül irgalmas vagy. Ki tudsz a kövekből is Ábrahámnak, a hívő atyának fiakat támasztani. Ki az elgurult drakmát, bármely szemétbe gurult is, kegyelmesen megkeresed. Ki a szakadékba tévedt bárányt is előhozod. Ki a tékozló fiút is kegyelmedbe fogadod, és a reménytelenül eladósodott szolgát is tartozásától megszabadítod. Nem gátja reményemnek méltatlanságom, sem tudatlanságom, sem lanyhaságom. Nem ölik ki belőlem a benned való reményt, kiláthatatlanságokat, sem a reménytelenségek. Add, hogy a reménytelenség ellenére is reménykedve éljek életemben és halálomban. Amen.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink éjjel is folytatódnak óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Neil Boyd Egek mit évő legyek című regényének negyedik részét, majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunkat sugározzuk. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a szerzetes rendek feloszlatásáról és a témában született könyvekről lesz szó. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben a 350 éve született II. Rákóczi Ferenc nevével filmjelzett szabadságharc kimeneteléről, lezárásáról, eredményeiről, dr. Gebei Sándorral, az EKKE Történelemtudományi Intézetének professzor emeritusával, a Magyar Tudományos Akadémia doktorával beszélgetünk. 16:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetése legközelebb holnap 18:00 előtt várjuk Önöket. A mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kovaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is a bemondót Kléz Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Napbúcsúztató. Jézust nagy tömeg kísérte, de a zsinagóga elöljáró házából hírt hoztak, leányod meghalt, minek fárasztanád a mestert? A hír hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját, ne félj, csak higgy, olvasom a Márk evangéliumban. Rónai György írta. Magam vagyok, és nem vagyok magam. Pusztaságom a pusztaságod. Gondolataid gondolom magamban, véreddel vérzem. Szomjaddal szomjazom, halálomban halálodat halod. Ketten vagyunk. Isten nem peremjelenség, ő olyan, mint az égbolt, amely mindent átfog, mint a kéz, amely mindent tart, mint az élet, amelyben minden létezik. Ő a lét forrása, nem egy valami a sok létező közül, hanem minden létezőnek ő soka. Nem állíthatod félre, ha egyszer már valóban találkoztál vele, így szól hozzád örökre. Isten nem haragszik rád, ha vészfékként használod. Tudja, hogy gyenge vagy, aki csak szükségében kiált hozzá. Egész szeretetével szereti a gyengéket. Azt is megérti, ha csak azért kerülgeted, mert magányosságodban partnert keresel. Még azért sem haragszik, ha csak biztonság kedvéért kiáltasz hozzá, ha azt gondolod, hát ha létezik még valami más is. Ő ugyanis ismeri pislákoló mécsesedet, és örül, hogyha fellobban. De ha egyszer valóban teljes nagyságában és hatalmasságában, a mindenség uraként, a végtelenségként, életed nagy céljaként találkoztál vele, akkor nem szabad róla többé megfeledkezned, mert akkor utánad jár mindaddig, amíg véglegesen ki nem mondod, hogy veled tarthat-e, vagy odébb álljon. És ő odébb áll, ha te így döntesz. Elfogadsz engem, Uram. Érzem gyarlóságomat, mégis beléd fogódzom lelkem minden rostjával. Hozzád tapadok, el nem eresztlek. Mindent kiengedek kezemből, csak hogy annál görcsösebben fokassalak téged. Mindent levetek magamról, amit az élet rámaggatott. Akinek semmije sincs, csak az a vágya, hogy te elfogadjad őt. S íme, mintha világosan hallanám hangodat, Uram, ha te akarsz engem, akkor én is akarlak téged.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss,